Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Imádunk téged, örökkévaló Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Te vagy méltó egyedül arra, hogy trónod körül, ott a mennyben téged imádjanak a tökéletes lények, angyalseregek. És olyan jó, hogy tudhatjuk, hogy ez az imádatod, ez most is zajlik a te országodban. És köszönjük néked, hogy ebbe a nagy imádatba, ami szemünk elől rejtve van, akkor is, ha az írás lapjain keresztül bepillanthatunk oda, köszönjük, hogy ebbe a nagy mennyei istentiszteletbe mi is bekapcsolódhatunk itt, az újszegedi templomban. Mi is szeretnénk a tökéletes lényekhez csatlakozni, a magunk tökéletlenségében. Kérünk téged arra, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat is, ahogy hódolunk előtted, és magasztaljuk a te nevedet. Valljuk, hogy senki más nem méltó arra, se égen, se földön, hogy leboruljunk előtte, és imádjuk. Egyedül te, hiszen te teremtettél mindent, mindenek a te akaratodért vannak és teremtettek. Te vagy ennek a világnak a megváltója, te vagy ennek a világnak a megszentelője, te vagy ennek a világnak újjáteremtője. Valljuk, hogy tökéletességek végtelen tárháza vagy, magad vagy az igazság, a szeretet, magad vagy a tökéletes kegyelem, jóság, hűség, és bármi jót fel tudunk sorolni, mindaz benned tökéletesen ragyog. Sokkal tökéletesebben, sokkal végtelenebbül, mint mi azt el tudjuk képzelni. Köszönjük, hogy leborulhatunk most előtted, és föladhatjuk azt, hogy emberek előtt, vagy más bálványok előtt boruljunk le, esetleg netán önmagunk előtt, és neked adózzunk most is tisztelettel és hódolattal. Kérünk téged, Istenünk, hogy szólj hozzánk igédből, szavadból, nyisd meg előttünk igéd értelmét, és add, hogy megértsük, higgyük és értsük, követni tudjuk mindazt, amit elénk adsz. Kérünk, áld meg, szenteld meg mostani Isten tiszteletünket, drága jelenléteddel. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvassuk Máté evangéliumának 18. részéből. Leülve hallgassátok az ige szakaszt, illetve kövessétek a Szentírásból, tehát Máté evangéliumának 18. részéből olvassuk az igét, a 23. verstől. Ekkor hozzámenvén Péter mondta: Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni és néki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta neki Jézus: nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 70-szer 7-szer is. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának elébe egyet, aki 10 000 talentummal vala adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsola annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amije vala, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki. Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, ki 100 dénárral vala néki adós. És megragadván azt folytogatja vala, mondván: fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akará, hanem elmenvén börtönbe veté őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek vala, fölöttébb megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelentének az ő uruknak, amik történtek vala. Akkor előhívatván őt az ő ura mondanéki: gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad? és megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Kedves testvérek, az Úr Jézus, megváltó Urunk, egyúttal tanítónk, aki az Ótestamentum írások alapján tanított és tanít minket is az evangéliumból. Láttuk az elmúlt vasárnapokon őt ebbéli minőségében, és tanításai közül legutóbb, mint egy dióhéjban megvizsgáltuk azt a tanítását, ami minden egyéb tanításának a keretét adta, tudnélik Istennek, vagy más elnevezéssel a mennyek országáról való tanítását. Ma még jobban megérthetjük azt, hogy az Úr Jézusnak Isten országáról, vagy a mennyek országáról szóló tanításának keretébe miként illenek bele az egyes tanításai, mert az imént felolvasott példázatát is a mennyek országára, vagy Isten országára való utalással kezdte. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa. Itt is vegyük észre ezt, hogy ez a példázat is a mennyek országáról, vagyis Isten uralmáról, az Isten uralma alatt álló emberekről árul el nagyon fontos dolgokat. De menjünk szép sorba. Az Úr Jézus itt a szövegünk szerint arról beszélt a tanítványainak, hogy a gyülekezetben, a közösségükben, ha valaki vétkezik, akkor mit tegyenek, hogyan járjanak el azzal szemben. Ezek a szavai Péter apostolnak a fejébe szöget ütöttek, és megkérdezte, miután Jézus befejezte azt a tanítását, hogy ha az én testvérem ellenem vétkezik, akkor hányszor kell neki megbocsátanom? Hányszor vétkezhet úgy, hogy megbocsássak neki? Még hétszer is? Ha a bűn odaáll közé és közém, és engem is, az ő lelkét is terheli, elválaszt minket, megzavarja a békességünket, tudom, hogy meg kell bocsátanom, Uram, de hányszor kell megbocsátanom? Hol van a határ, amin túl már nem kell megbocsátanom? Meddig tűrhetek? Míg az a határ, amiután azt kell mondjam, hogy most már nem bocsátok meg. Erre a személyes hangvételű kérdésre az Úr Jézus válaszol, de nem csak Péternek, hanem mindenkinek ad egy tanítást. Hiszen Péternek először azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer kell megbocsátani, hanem 70-szer 7-szer is. Ez ugye 490, és ez egy végtelen szám. Ez egy óriási szám. Van egy olyan feljegyzés ennek a példázatnak, hogy Jézus azt mondta itt, hogy 490-szer, 70-szer, 7-szer kell egy nap megbocsátanom. Egy nap a másiknak. Tehát a lényeg az nem a szám egyébként, hanem az, hogy végtelennek kell lenni a megbocsátásnak, Péter. És ezután a tanítványokhoz is fordulva, Péterhez is, de a többi tanítványaikhoz is fordulva elmondja nekik ezt a példázatot, aminek két jelenete van. Az első jelenete az Istennek az ember iránti megbocsátásáról szól, a második jelenetben az embernek az ember iránti megbocsátásáról beszél Jézus. Hát mi is kövessük ezt a logikát, és próbáljuk értelmezni a magunk számára is az Úr Jézusnak a tanítását. Tehát ebben a példázatban, ami most előttünk van, voltak éppen az isteni és az emberi megbocsátásról van szó, azért is adtam a címet az ígéretésnek, hogy a megbocsátásról. Erről a ténykedésről, Isten részéről, meg a mi részünkről. Isten megbocsátására nekünk is szükségünk van, meg arra is szükségünk van, hogy egyfelől nekünk megbocsássanak, meg mi is megbocsássunk, mert különben a családi életbe, a gyülekezeti életbe, a munkai életbe, nem lesz rendben semmi, hanem nem gyakoroljuk a megbocsátást. Úgy, ahogy Jézus tanította ezt. Nézzük az első jelenetet. Az első jelenetnek különböző mozzanatai vannak, amiket úgy próbáljunk gyorsan áttekinteni. Egy királyról van szó, aki az ő szolgáival számot vet egy napon. Itt nyilvánvaló a történet alapján, hogy a példázatbeli király, aki elszámoltatja a szolgáit, az maga Isten. A szolgái pedig Isten szolgái. Itt a szolgá kifejezés egyébként az nem rabszolgákat jelent, hanem viszonylag magasabb rangú hivatalnokokat, ami kiderül abból is, hogy itt az egyikőjük egy mérhetetlen nagy adóssággal tartozik a királyának. Tudjuk, hogy abban az időben, amikor Jézus élt, Samária például 600 talentumot fizetett adónak, és Galilea és Pérea tartományok évente 200 talentumot fizettek Heródes Antipásnak. Ez azt jelenti, hogy ha egy ország rész százakba mérhető talentum aranyat kellett fizessen adóba, akkor itt 10 000 talentumról van szó, ami egy óriási, mérhetetlen summa volt. Ma is annak számít. Az egyik szolga, tehát akit oda visznek a számadásra a király elé, mondja az Úr Jézus, 10 000 talentummal tartozott az ő urának. Végtelen adóssággal bírt a trónnal szemben. Mintha éveken vagy évtizedeken keresztül elsikkasztotta volna az adót, amit oda kellett volna adni a trónnak. Reménytelenül eladósodott ez az ember. Lehetetlenség volt ezt megfizetni. Ez a mérhetetlen adósság, testvérek, az embernek a mérhetetlen bűnét fejezi ki, amivel a Isten ellen vétkezik. Minden egyes vétkével az ember szaporítja az Istennel szembe fennálló adósságát. Az ember azzal tartozna Istennek, hogy a teremtőjének, a megváltójának, hogy az akarata szerint mozdul meg, és szólal meg, és cselekszik mindenbe. És ha nem csinálja ezt, akkor mindig szaporítja az Istennel szembe fennálló adósságot. Az adósság számláján egyre több adósság gyűlik fel. Az az igazság, testvérek, hogy lehet, hogy tudjuk, lehet, hogy nem tudjuk, de egy fél óra alatt olyan adósságot halmozunk föl Istennek, nemhogy 5 év alatt, vagy 10 év alatt, vagy 80 év alatt, ami mérhetetlen adósság. Mert nem adjuk meg Istennek azt, amivel neki tartozunk. És ezért a mi adósságunk is ilyen mérhetetlen adósság, mint annak a szolgának az adóssága az Úra felé. És eljön a pillanat, kikerülhetetlen eljön a pillanat, amikor minket, ha Isten úgy elhozza ezt a pillanatot, Isten maga elé állít. A történetnek ez is egy ilyen jellegzetes dolga, hogy nem a szolga akar elszámolni természetesen az urával, hanem az ura akar elszámolni a szolgával. És akkor a szolga hiába nem akar menni, neki menni kell. Azt mondja Jézus, hogy oda hozták őt. Lehet, hogy már az adósok börtönéből oda hozták őt. És ez úgy van, testvérek, hogy az Istennel szembe fönnálló tartozásunkról egy napon el kell számolnunk. Ha tetszik nekünk, ha nem. Lehet, hogy nem akarunk, oda fognak minket vinni az Isten ítélőszéke elé, hogy elszámoljunk. Megadtuk-e neki azt, amivel tartoztunk, vagy nem adtuk meg? Egyszerűen, testvérek, az embernek eljön az a pillanat az életében, nekem is, nektek is, amikor ott állunk majd a Isten trónja előtt, és számot kell adnunk arról, amit cselekedtünk, vagy amit nem cselekedtünk. Eljön a számadás napja. Tetszik, nem tetszik, szembe kell néznem azzal, hogy mivel tartoztam volna, és mit nem adtam meg, mennyi, mekkora az adósság terhem. Na, ez a szolga a történetben mondja az Úr Jézus, Azon a napon szembe kellett néznie, neki szembe kellett néznie azzal, hogy képtelen ezt az összeget visszafizetni. Képtelen visszafizetni. Be kellett látnia, hogy ezt nem lehet visszafizetni. És ezért olvassuk itt a történetben, hogy leborul, és legalábbis türelmet kér a maga részére, valami haladékot kér, hogy valahogy összeszedje ezt a tartozást, ezt a pénzt. Mindenki tudta ott a Jézus hallgatóságában, hogy ennek a szolgának az életben nem fog sikerülni. Mert ezt a pénzt nem lehet összegyűjteni. Hiába kér haladékot, neki többre van szükség, mint haladék. De minden esetre az látszik, hogy ez a szolga szembenézett azzal, hogy neki fizetnie kell. És ez ráterhelődött ez a dolog. És nekünk is, testvérek, úgy van, hogy a bűneink rá kell, hogy terhelődjenek a szívünkre, az életünkre. Az adósságunk rá kell, hogy terhelődjön a lelkünkre. Hogy Isten ezt mondja nekünk, ezt kívánja tőlünk, teljes joggal, mert ő teremtett bennünket, mi nem adtuk meg neki azt, amivel tartozunk. Ez rá kell, hogy terhelődjön a lelkünkre. Bűntudat kell, hogy gyötörjön bennünket az elkövetett bűneink miatt. Vagy el nem követett jó cselekedeteink miatt, így is fogalmazhatom. Óriási tartozásunk van, és ez a tartozás, testvérek, mi úgy jövünk, megyünk a világba, mintha nem volna. Pedig van. Az is terhel már bennünket, hogyha mondjuk a hitelszámlánkon van valami kis tartozás, akkor azt időben igyekszünk ugye megadni. Már ez is terhel, de az meg úgy csinálunk, mintha nem terhelne bennünket, hogy az Isten hitelszámláján mekkora tartozásunk van, pedig ott aztán van tartozásunk. Rendesen. Hát csak terheljen bennünket. Hadd terhelje ránk a Szentlélek azt az iszonyú tartozást, azt a 10 000 talentumnyi tartozást, amivel mi az Úrral szembe tartozunk. És csak hadd nyomasszon ez bennünket, hadd emészze a lelkünket. Mert akkor fogunk mi is leborulni a királyok királya elé, az urak ura elé, és azt mondani neki, hogy légy türelmes hozzám. Persze nem ezt kellene kérnünk, majd kiderül, hogy mit kell kérnünk. Ugye bocsánatot kéne tulajdonképpen kérnünk, elengedést, az adósság elengedését kellene kérnünk, de legalább, ha terhel minket, legalább szólaljunk már meg az Isten előtt, az Úr előtt, mondjunk már valamit erről a témáról neki, úgy leborulva a földre. Hát ráadásul ebbe a leborulásba az is közrejátszott, hogy a példázatbeli úr, az azt mondta, hogy ezt a szolgát el kell adni, de el kell adni a gyerekeit, a feleségét is, mindenét, és törleszteni kell a bevételből. Nyilván, hogy az nem adta volna vissza a teljes összeget a királynak a példázatban, hiszen ez egy töredéke lett volna, amit kapott volna ezért a családért. De nem is valószínűleg a kárenyhítésnek a kifejezése ez Jézus példázatában, hanem a haragnak a jele. Hogy az Úr, annak a szolgának a megbízója, fölöttese haragszik arra a szolgára. És megbünteti őt, de nem csak őt, még az övéit is megbünteti. A tartozás miatt. Dobjátok előtt, adjátok el mindenét, amilyen van. Nagyon haragszik rá, és ez még inkább kiváltotta a szolgából, hogy látta, hogy itt nem viccelődnek velem. Itt az életem forog kockán, meg az enyémnek az élete, meg minden. Hát nekünk is be kell látni, testvérek, hogy Isten előtt a mi adósságunk, az Isten haragját vívja ki. Ő nem úgy kezeli a bűnt, hogy mi, hogy így félváról meg. Na hát nem érdekes, de érdekes. Nagyon érdekes, és nagyon haragszik azokra az emberekre, akik nem adják meg neki azt, amivel tartoznak neki. És később látjuk, hogy ennek a szolgának egyébként a büntetés az lett, hogy gyakorlatilag ugye börtönbe zárták, és hát ki nem jön onnan, míg meg nem fizet az utolsó fillérig, ami a kárhozatot jelenti. Mert Isten ennyire haragszik a bűnre, illetve a bűnösre is, hogy elkárhoztatja az embert, hogyha nem adja meg neki, amivel tartozik. Ezek kemény dolgok, testvérek, tényleg kemény dolgok, és az ember, hogyha ezeket fölfogja, kezdik kapizsgálni, akkor előbb-utóbb csak leborul. Csak elérkezik az életébe abba a pillanatba, hogy az Isten színe előtt leborul, és valamit mond a bűnei kérdésébe az Istennek. Nem lényegtelen dolog, testvérek, ez, hogy az Úr Jézus példázatának ebben az első jelenetben belopott, most így mondom, egy kis szót, hogy amikor ez a szolga oda víve az ő ura elé, és szembesítve a tartozásával, amit meg akar kapni az ő gazdája, és aztán szembesítve azzal, hogy ha nem fizet, akkor őt is, meg az egész pereputját milyen büntetés éri igazán, ott leborul a földre, és elkezd esedezni az ő urának, akkor azt mondja Jézus, hogy és az Úr megszánta őt. Megszánta azt a szolgát. Ez a szó, ez szánakozást, a könyörületet, a szívnek a megindulását fejezi ki. Vagyis azt mondja az Úr Jézus, hogy az Isten aztán utána több, az Úr többet adott annak az embernek, de mint amit kért, mert nem türelmet, nem haladékot adott, hanem az egész tartozását eltörölte, az egész adósságát eltörölte, de nem csak úgy, hanem úgy, hogy a szíve megindult, megkönnyörült rajta. És ez csodálatos, hogy Jézus így beszél Istenről, akinek a szíve megindult, testvérek, azokon a bűnösökön, akik oda borulnak elé, elismerik a tartozásukat, és elismerik, hogy azért ők a kárhozatra méltók. Istennek megindul a szíve rajtad, ha így borulunk elé. Mert ő ilyen könyörülő, megesik rajtunk az ő szíve. Annyira szép dolog ez, testvérek, hogy aztán megtörténik az, hogy ez a példázatbeli király azt mondja, hogy elengedte ezt a szolgát, és az adósságot is elengedte neki. Az a szó, amit itt Jézus használ, hogy elengedte az adósságát, ez az új szövetségben a bűnbocsánatnak a terminus technicus, a szakszava, a fiémi egyébként. Csodálatos ez, hogy milyen ez a példázatbeli úr, hogy ezt a mérhetetlen tartozást elengedi ennek a szolgának, és ez mutatja, hogy milyen ő, nem csak arról van szó, hogy megindul a szíve, hanem azt is mutatja, hogy mennyire kegyelmes. A tartozás nagysága és annak az elengedése mutatja, nem csak a tartozás nagy, a kegyelem is nagy, amelyik azt a tartozást eltörli. Sőt, a kegyelem nagyobb, mint a tartozás, mert el tudja törölni. Annyira szép ez, testvérek, és erre jó gondolnunk, hogy ha akár mekkorák is a bűneink, Istennek a kegyelme nagyobb. Istennek az irgalma nagyobb. És mérhetetlen a mi tartozásunk. Igazán mérhetetlen, de az ő kegyelme még mérhetetlenebb. És amikor ott esedezünk előtte, és azt se tudjuk, hogy mit mondjunk neki a bűneink vonatkozásába, akkor ő azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És ezzel feloldoz bennünket, testvérek, elengedi a bűneinket, és úgy tiszta lapot ad nekünk, új kezdetet biztosít az életünkbe. Hát mi ebben a példázatból nem tudjuk itt kihámozni azt, hogy pontosan ezt miért teszi az Isten. Annyit tudunk, hogy azért megesett a szíve rajta, de mi mai emberek még többet tudunk erről, hogy Istennek a szíve azért esik meg rajtunk, mert Jézus, aki a példázatot elmondta, meghalt a keresztfán. Az ő vérével fizetett azért, hogy mi bűnbocsánatot kapjunk és megigazuljunk. Ő érte esik meg rajtunk az Istennek a szíve, és engedi el az összes vele szemben fennálló tartozásunkat, és irgalmaz nekünk. Csodálatos dolog ezt, testvérek, fölfognunk és megértenünk, sőt, elhinnünk, mert ennek a szolgának itt a példázatban el is kellett hinnie, hogy ő neki megbocsátattak a bűnei. Pontosabban elengedtetett az adósság, de ez azt jelenti, hogy megbocsátattak a bűnei. Nekünk is el kell hinni, amit Isten mond a bűnbocsánatról, hogy az én fiamért megbocsátattak a te bűneid. Hogyha ezt Isten nekünk az igén keresztül mondja, már pedig ott mondja, minden bűnbánónak ott mondja, minden könyörületért, irgalomért esedezőnek itt mondja biztatásként, a fiamért könyörültem rajta, megbocsátattak a vétkeid, akkor el is kell ezt hinnem, meg kell fognom. A szolga nem kezdett el itt vitatkozni az ő urával, hogy jaj, hát azt nem teheted meg, hát azt te nem teheted meg, hogy elengeded csak úgy nekem a bűneim, a tartozásomat. Ez nem lehet igaz, ilyen nincs. De van. És ő ezt el is hitte, ez a szolga. És el tudjátok képzelni, testvérek, hogy mi nekünk is mondja Isten, és nem hisszük el. Van ilyen, de higgyétek el, hogyha ránk terhelődik az a nagy bűnadósságunk, és nyomaszt bennünket, és nyomaszt az, hogy az Isten haragszik ránk, és a kárhozat tátja föl ránk a száját már teljes joggal, és akkor elkezdünk Istenhez könyörögni, hogy hát egy megoldás, csak egy megoldás van, hogy bocsáss meg. Akkor Isten azt mondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Mert hű és igaz, hogy megbocsássa minden bűnünket, hogyha megvalljuk azokat. Ezt mondja az írás. A tenger mélyébe veti minden tartozásunkat, és úgy kezel minket, mintha semmivel nem tartoznánk neki. Tiszta lapot ad nekünk. Hát higgyétek el! És testvérek, aki elhiszi, az örülni fog ennek. Ez a szolga olyan felszabadult örömmel távozhatott volna el, ha nem jött volna a szolgatársa. De az biztos, hogy mi, amikor elhisszük ezt, hogy megbocsátottak a bűneim, akkor az biztos, hogy akkora terhek hullanak le a vállunkról. 10 000 talentum terhe hull le a vállunkról, jelesül. És nem csak az, hanem az amiatti isteni neheztelés és harag, és az annak a büntetéseként ránk mért kárhozat is lehullik a vállunkról. És az ember úgy érzi, hogy végre föl tud lélegezni. Végre nem emészti belülről valami. Milyen félelmektől, milyen rettegéstől, milyen szorongástól olt fel a kegyelem egy emberi szíve, testvére. Akik átélték, azok tudják, vagy akik átélik ezt újra és újra, azok tudják. Most itt ezt a dolgot Jézus Péternek mondta, most emlékezzetek csak Péterre, a többieknek is mondta már, de Péter is ott állt. Emlékeztek rá, amikor Péter a hajójába eresztette Jézust, és ottan halászni kezdtek, és hát egész éjszaka nem fogtunk semmit, de hirtelen Jézus szavára odavetették a hálót, ahova kellett, és akkor kifogtak egy csomó halat. És akkor Péter ott áll a csónakjában, a nagy halfogás után, és néz Jézusra, és egyszer csak leborul a csónakjába, és azt mondja Jézusnak, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Na, ő volt ez az adós szolga, akire először rászakadt ez, hogy mennyi a tartozásom. Ezzel a Jézussal, illetve az Istennel szemben, akivel szembeállok az ő személyében. És leborulni tudott. Távozz tőlem, nem lehet közünk egymáshoz. És akkor Jézus csak mondja neki, hogy mit mond neki? Ne félj, mostantól embereket fogsz. Hát ez azt jelenti, meg vannak bocsátva azok az a sok tartozás. El van neked engedve, Péter. Most más feladataid vannak már. Nem kell félned a büntetéstől, a haragomtól, a kárhozattól, a szemrehányástól, az ítélettől. Már nem kell félned. Most már emberhalász leszel. Ez a te következő feladatod az életbe. Hát Péter tudta, hogy miről beszél Jézus ebben a példázatban, és a többiek is tudták. Én is tudom, te is tudod? Aki átment ezen, az tudja, hogy milyen felszabadító a kegyelem. És milyen örömteli dolog a kegyelem. Ám de testvérek, az Úr Jézus tovább mondja ezt a példázatot, és a második jelenetre is át kell térjünk, mert nem csak az Istennek az ember iránti megbocsátását akarta illusztrálni ezzel a példabeszéddel, hanem utána másról is akart beszélni. Azt mondja, hogy miután az Ura elengedte a tartozást, ezt a mérhetetlen tartozást, még mérhetetlenebb kegyelemből ennek a szolgának, ezután az a szolga kimegy, és találkozik egy másik emberrel, egy szolgatársával, aki neki tartozik 100 dénárral. Ugye 10 000 talentum az, amit elengedtek ennek a szolgának. S neki tartozik valaki 100 dénárral. 1 dénár, 1 napi munkabér. 100 dénár, 100 napi munkabér abban a korban. Vagyis az 10 000 talentum megfizethetetlen adósság. A 100 dénár megfizethető adósság. Egy semmi ahhoz képest, amivel ő az előbb szembesült. Amit neki az előbb elengedtek. És akkor ez a szolga, akinek elengedték ezt a hatalmas tartozást, és akkor ott van egy szolgatása, aki neki egy töredékével tartozik annak, amit neki elengedtek. Ahogy meglátja ezt a másikat, aki neki tartozik, agresszíven mondja, megragadja, s folytogatni kezdi, elkezd vele kiabálni, fizesd meg, amivel nekem tartozol. Fizesd meg, amivel nekem tartozol. S azt mondja az Úr Jézus, hogy az leborult ezelőtt. Az előbb ez a szolga is ott hevert, hogy így mondjam, az ő ura előtt, és ott könyörgött, esedezett. Most ez a szolgatársa ő előtte borul le, és esedezik neki, hogy légy türelemmel, én is megfizetek néked mindent. És ebben volt is valami, mert ezt meg lehetett volna fizetni. Mondtam, hogy ez megfizethető tartozás, ez teljesíthető volt. De ő nem tud erre várni türelmesen, hogy a másik törlessze a tartozását, hanem az adósok börtönébe dobatja, míg le nem dolgozza a tartozását. Az irgalmatlan szolgatársai, birodalmi tisztviselők talán, mondja Jézus, látják ezt a jelenetet, és megszomorodnak, sőt, úgy is lehet fordítani a görög szót, hogy nem csak megszomorodtak, hanem fölháborodtak. Fölháborodtak, és az indulatuk itt az ő szívtelen szolgatársuk ellen indul, gerjedt föl. Hát hogy cselekedhet így ez? Hát az előbb eresztettek el neki a 10 000 talentumot, és ő most ezt a 100 dénárt nem engedi el, hanem be akarja hajtani a szolgatársán. És még csak arra se képes, hogy valami türelmet tanúsítson iránta. Rögtön börtönbe veti, ha nem tud fizetni. Szorongatja a torkát, folytogatja, irgalmatlanul viselkedik. Feljelentik őt az ő királyuknak, az ő úruknak. Hogy ez hogy viselkedik? Hát ez tűrhetetlen. És akkor a példázatbeli király az imént elengedett szolgáját újra magához hivatja, azt a szolgát, akivel szemben olyan mérhetetlen irgalmat és kegyelmet gyakorolt, de aki nem volt képes kegyelmet és irgalmat gyakorolni az embertársával, maga elé szólítja is, és szembe kell néznie az illetőnek az irgalmatlanság súlyos következményével. Börtönbe vetik, még meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Ha te úgy bánsz a szolgatársaddal, ahogy én nem bántam veled, és nem vagy vele hajlandó úgy bánni, ahogy én bántam veled, mondja neki a király, akkor én is úgy bánok veled, ahogy te bántál vele. Ha te nem kegyelem alapján ítéled meg a szolgatársadat, hanem úgymond az igazság alapján, akkor én is az igazság alapján foglak téged megítélni. Akkor menj a börtönbe, és ki nem jössz onnan, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig, ami azt jelenti, hogy örökre ott marad. Nos, kedves testvérek, azt hiszem, szinte nem is kell, hogy magyarázatot fűzzek ehhez a példázathoz, mert mindenki érti, hogyha nektek, nekem megbocsát Isten az Úr Jézus véréért, akkora nagy tartozást, amivel neki tartoztunk, és eltörli a mi tartozásunkat. Utána kijövünk a világba, megyünk a családunkba, a gyülekezetünkbe, megyünk a munkahelyünkre, és ott valakik tartoznak nekünk. Mert nem adtak meg nekünk valamit, úgymond, amivel nekünk tartoznának. Előfordulhat. Péter is erre kérdezett rá, hogy ha az én testvérem ez vétkezik ellenem, akkor meddig kell elmennem a megbocsátásba? Hát csak addig, mondja Jézus, ameddig az Atya elment veled a megbocsátásba. Mert Isten országába ez a törvény. Ha te Isten gyermeke vagy, Isten uralmát vallod magad fölött, akkor ő szabja meg számodra a viselkedés normáját, Péter. Ha neked végtelenül megbocsátott az Atyád, akkor te is végtelenül kell, hogy megbocsássál az embertársadnak, a szolgatársadnak. Te is úgy tégy, ahogy ő tett veled. Hát ez van, testvérek. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, ha mi részesültünk a kegyelemben, akkor a számunkra, az embertársainkkal való viszonyban az a mérvadó és az az irányadó, amit velünk szembe az Atya gyakorolt. amit velünk szemben az Úr gyakorolt. Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok is irgalmas. És ha ezt nem vállaljuk, testvérek, hanem mi, valaki tartozik nekünk úgymond, nem tudom mivel, és megfogjuk a torkát, és elkezdjük ütni, verni, és bosszút állni rajta, meg kényszeríteni arra, hogy adja meg, amivel tartozik, és így, vagy nem ezt csináljuk, hanem mondjuk magunkat emésztjük, de nem bocsátjuk meg, nem engedjük el a tartozását. Akkor, testvérek, számunkra nincs irgalom. Eljátszottuk az isteni irgalmat. Vissza kell menjünk, testvérek, újra a mi Istenünk elé, ott is számon fog minket kérni. És azt mondja, te ebbe éltél, hogy az én irgalmamat kérted, de te képtelen voltál a feleségednek, a férjednek, a gyerekednek, a nem tudom kinek megbocsátani a gyülekezetben, mert haragudtál rá, mert nem tudom miért, mit nem adott meg neked. Teket 10 000 talentumot eresztett el a te Istened, te meg azt a nem tudom mekkora nagy sérelmet, ami esett rajtad, ami semmi ahhoz képest, amivel te megsértetted az Istent. Te azt a kis, apró, cseprő dolgot nem tudtad elengedni, nem tudtál megbocsátani a másiknak, hanem nehezteltél rá, bosszút akartál állni, elszigetelődtél tőle, nem tudom, mit csináltál vele. Szorongattad, folytogattad a torkát lehet éveken keresztül. Az isteni megbocsátás, testvérek, értsük meg ezt, hogy minket arra kötelez, ha éltünk vele, ha elhittük, ha felszabadított minket, arra kötelez, hogy ugyanúgy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Egyébként mellékesen ezt így vállaljuk is. Valahány Isten tiszteleten elmondjuk, vagy valahány magán áhítatunkban elmondjuk a mi atyánkot. Bocsáss meg a mi bűneinket, vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Úgy bocsáss meg nekünk, ahogy mi megbocsátunk másoknak. Ezt kérjük Istentől. Ha átvesszük Istentől az ő irgalmát, az ő nagy-nagy könyörületét, akkor tovább kell azt adnunk. Nincs Jézus példázata szerint, testvérek, nincs de, nincs ha. Se de, se ha. Nem a másik cselekedete határozza meg az én iránta való viszonyulásomat. Értitek? Mindegy, hogy mit csinál a másik. Jézus azt mondja, a mennyek országában, az Isten gyermekei között, Isten a magatartás mércéje, normája. Amit ő tesz, nektek azt kell tenni. Nem attól függ, hogy milyen hangulatban vagytok, meg a másik mit mondott, vagy mit nem mondott, mit csinált, mit nem csinált, hanem az atyátoktól függ az, hogy ti is megbocsássatok a másiknak. Hát testvérek, ugye el kell gondolkoznunk ezen, mert annál is inkább, mert hogyha nem bocsátunk meg valakiknek, vagy valakinek, és mindig haragot ápolunk, vagy gyűlöletet táplálunk valaki iránt, vagy én nem tudom, mit érzünk valaki iránt, de nem megbocsátást, nem tudjuk őt felszabadítani, hogyha így élünk, testvérek, hát akkor Isten így fog velünk is bánni. Egy napon oda fogunk elé állni mindnyájan. És azt fogja mondani, na te nem úgy viselkedtél, hogy kellett volna, és akkor én is most úgy bánok veled, ahogy te bántál a másikkal. Szemet szemér, fület, fogat fogér, fület fülér, mindegy. Jó, akkor legyen így. Akkor én is így bánok veled. És akkor megnézhetjük magunkat. Ha Isten így bánik velünk, akkor nekünk végünk van. Örökre a pokolba kötünk ki. Az adósok börtönébe. Azt ott elmélkedhetünk, hogy kellett volna viselkedni földi életünkbe. Például a megbocsátás tekintetébe. Ez azt mondja Jézus, hogy aki kínozza a másikat, ugye itt az van, hogy ez a szolgatárs, ez megragadja a másikat, és folytogatja, vagyis kínozza. Azt mit mond neki az ítéletbe? Az ő ura. A kínzó kezébe, ugye a hóhéroknak fordítja Kárl, az eredetibe a kínzó kezébe adját az ítélet. Te kínzol másokat, akkor téged is kínozni fognak majd. Örökkön örökké. Ha ezt akarod, ne bocsáss meg. A 100 dénárt ne erezd el senkinek. Kötelez, testvérek, értitek ezt, hogy mennyire együtt van ez a kettő. Nem lehet úgy Isten bocsánatából élni, hogy én meg nem bocsátok meg nektek, vagy neked, vagy nem tudom. Így nem lehet élni. Aki így próbál élni, és magát hívőnek vallja, az a legsúlyosabb ítéletre számíthat a végítéletkor. Törekednünk kell arra, hogy megalázkodjunk, és utána talán emiatt is egyébként azt mondjuk Istennek, vagy ezt mondjuk az Úr Jézusnak, Uram, látod, hát azért van ilyen. Van ilyen, hogy nem tudok megbocsátani. Bocsáss meg nekem, hogy én a te bocsánatodból élve nem bocsátok meg másiknak, és most szeretném elengedni neki a tartozását. Szeretném fölhívni, vagy írni neki egy levelet, hogy nem haragszom rá, hogy megbocsátottam neki. Rendezzük el ezt a dolgot, ha még lehet. És hadd tűnjön már el az a 100 dénár, ha nekem eltűnt a 10 000 talentum. Mert itt nem csak arról van szó egyébként, hogy kötelez minket az isteni kegyelem, hanem arról is szó van, hogy felszabadít minket az isteni kegyelem a megbocsátásra. Felszabadít, testvérek. Ez a szolga szabad lett volna megbocsátani, elengedni azt a 100 dénárt. Mi szabadok vagyunk elengedni a 100 dénárokat. Nem? Nem kell nekünk azt a 100 dénárt bevasalni valaki. Nem kell, nem szorulunk rá. Mi arra szorulunk rá, hogy irgalmat gyakoroljunk, mert mi is irgalmasságot nyertünk. És ha itt a megbocsátásról van szó, amire kötelez minket a kegyelem, meg amire felszabadít minket a kegyelem, akkor milyen megbocsátás az? Jézus a végső szentenciában azt mondja, így cselekszik a ti mennyei atyátok veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok az ellenfeleiteknek a vétkeiket. Ha szívetekből. Hogy bocsát meg nektek az Isten? Megindul a szíve, könyörületből. És azt mondja, ti is így bocsáss, nem így felszínesen, meg odavetve, hanem szívből. Igen, mélyről jövően mondjátok, hogy megbocsátottam. Nem haragszom rád, testvér. Nem, mindegy, hogy mit csináltál. 100 dénár, az enyémhez képest mérhetetlen semmi. Nekem 10 000 talentumot engedtek el, nem fogom szorongatni a torkodat tovább. Menjél, szabad vagy. Ne ridegen, ne felszínesen, hanem szívből bocsássatok meg egymásnak apróbb, cseprőbb sérelmeket. Így oldozzátok fel a másikat. Így engedjétek szabadon őt, mint hogy titeket szabadon engedett a ti mennyei atyátok. Ez a szabály az Isten országába, ez a viselkedési rend az Isten országába. Ha ti oda tartoztok, itt közöttünk is a gyülekezetben, legyen ez a rend. Tekintsük ezt rendnek. És ha valakire nehezteltek, bocsássatok meg neki. És ha valaki joggal neheztelre álltok, kérjetek bocsánatot, rendezzétek a dolgot. Olyan csodálatos, amikor majd Isten országába leszünk, ott már nem kell irgalmazni egymásnak, mert nem fogunk egymással szembe vétkezni. Amikor ott leszünk az új égen és az új földön, ott már nem lesz ilyenre szükség. De itt a földön, testvérek, az egyházban is. Különösen az egyházban. Itt Jézusnak az egész beszéde ugye egy téma körül forog, az egyházban való életről. Itt a szolgatársairól van szó. Különösképpen az egyházban, ahol Isten uralmának meg kell valósulni, és ő kell megszabja a viselkedést. Az egyházban nem lehetünk 100 dénárt egymáson behajtó emberek. Vagy egymásra dühösek, egymásra neheztelők. Ha valakire haragszunk, bocsássunk meg neki. Ha tudjuk, hogy vétkeztünk, kérjünk tőle bocsánatot. Mondjuk ki, hogy ne haragudj, nem akartam. Vagy nem is kell mondani, hogy nem akartam, mert akartam. Bocsáss meg. Egyszerű a tanítás, és nagyszerű. És hogyha ezt a két jelenetet ugye nem választjuk el, hanem tényleg összekapcsoljuk, akkor értjük, hogy miért mondom az elején, hogy ez a példázat a megbocsátásról szól. Az Isten ember iránti megbocsátás, az ember egymás iránti megbocsátás. A megbocsátásról volt ma szó. Az elengedésről, aminélkül nem lehet élni, testvérek. Nem tudunk Istennel se békébe élni, egymással se tudunk békébe élni, önmagunkkal se tudunk békébe élni, mert ha mi Istennel is, meg embertársunkkal is hadba állunk, ott belül nem lesz soha béke. Tudjátok ezt. Viszont ha Isten megbocsátott, és én megbocsátottam az ellenem vétkezőknek, nagy békességem lesz ott belül. nagy örömöm lesz. Jézus ezt akarja. Nos, gyakoroljuk, amire ma is tanított bennünket. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy te tanítottál a megbocsátásról, de nem csak tanítottál, hanem megbocsátó vagy. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki elengeded nékünk a sok-sok tartozásunkat, amivel neked, vagy a mennyei atyának tartozunk. Te látod igazán, hogy ránk nehezedette már ez a hatalmas adósság, vagy még nem. De ha nem, akkor nehezíts ránk, Urunk. Add, hogy igazán fájjanak a bűneink. Ez a mérhetetlen adósság, amivel irántad vagyunk, amivel neked tartozunk. És segíts, hogy megértsük azt is, hogy emiatt te haragszol reánk, és ítéleted, igazságos büntetésed fenyeget bennünket. Hadd terhelje meg bennünket ez, Urunk, és hadd jussunk végre oda, hogy leborulunk előtted. Mint ahogy oly sokan, amikor itt jártál ezen a földön, oda borultak eléd, és Péter is, meg a többiek is bocsánatot kértek. És annyira csodálatos, hogy te ezeket az embereket sohasem küldted el bocsánat nélkül, mert te irgalmas vagy. Mérhetetlenül irgalmas, és megbocsátasz ellened elkövetett bűnt, vétket, minden gonoszságot. Légy áldott azért, hogy törölni tudod a mi tartozásunkat is, az enyémet és minnyájunkét, akik itt vagyunk. Segíts élnünk ezzel a mérhetetlen kegyelemmel, és segíts fölfognunk, Urunk, azt, hogy te ezért az életedet adtad, hogy ez a kegyelem azért olyan hatalmas és mérhetetlen, mert a te végtelen életed adtad ezért. Köszönjük néked, hogy ott a kereszten fizettél. Áldunk azért, hogy ebbe a kegyelembe részesülhetünk mi is. Segíts hinnünk ezt a kegyelmet, segíts megragadnunk, Urunk, és segíts örülni neki. Hadd szabadítson fel bennünket, hadd tegyen új emberré, és segíts, hogyha átéljük ezt a csodát, akkor kimenjünk a te színed elől, a hétköznapi életbe, családunkba, gyülekezetünkbe. És ha valaki bennünket bánt valamiért, vagy valahogyan, akkor segíts, hogy ezt a 100 dénárt meg tudjuk mindig bocsátani. És azt a kegyelmet, amit mi kaptunk, azt tudjuk továbbadni az embertársunknak. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne folytogassunk senkit. Ne nehezteljünk senkire. Ne haragudjunk senkire. Ne ápoljunk bosszú gondolatokat magunkban, senki ellen. Se a családba, se a gyülekezetbe, se sehol. Segíts, hogy a megbocsátást tudjuk továbbadni, amit tőled kaptunk, oly drága áron. Urunk, köszönjük, hogy erre kötelezel minket, de nem csak kötelezel, hanem felszabadítasz erre. És köszönjük néked, hogy te nem akarsz velünk újra az igazság talaján találkozni, mert akkor te el kell, hogy ítélj bennünket, de köszönjük, hogy kegyelmeddel akarsz magadhoz ölelni örökké mindnyájunkat. Segíts élnünk ezzel a kegyelmeddel, továbbadva azt a kegyelmet, amit tőled kaptunk másoknak. Köszönjük néked azt a békességet, azt az örömet, azt a nyugalmat, amit így kaphatunk. Áldunk azért, hogy ezt nem is csak itt a földi életre kapjuk, hanem az örök életre, az üdvösségre. Segíts bennünket, hogy megbocsátást nyert emberként ne legyünk irgalmatlan emberekké. Légy velünk, Urunk, a további héten is. Kérünk, hogy áld meg otthonainkat, gyülekezetünket, az itt folyó alkalmakat, az megszólaló ígéket különböző csoportokban. Áld meg a mi betegeinket, és gyógyítsd, erősítsed őket, kérünk. Légy a kórházakban lévő honfitársainkkal, légy az ő ápolóikkal, az orvosokkal. A te gondoskodó, gyógyító kegyelmedet terjeszt ki reájuk is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat. Kérünk, hordozd minket a tenyereden. Áldj meg, őrizd meg minket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ha Isten éltet minket a jövő héten, megtartjuk gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Orvosaink, gyülekezetbe járó orvosok tanácsára azt kérem a testvérektől, hogy ha jönnek ide a gyülekezetbe, maszkot hozzanak magukkal és használjuk itt a templomban. Megint elkezdődik ez a, vagy hát folyik körülöttünk ez a járvány, és egy jó intézkedés egymás érdekébe is, magunk érdekébe. Úgyhogy ha jönnek, akkor hozzák magukkal ezt a maszkot, fertőtlenítsük magunkat, aztán úgy legyünk együtt. Reménységünk az, sőt, nem reménységem, hanem már kicsit elhatároztam magamban, hogy mi nem fogjuk többet bezárni a templomot. Tehát ezt, hogy elhagyjuk az Isten tiszteletet, meg ilyesmiket nem fogunk ilyet tenni. Majd ezt még a presbiter testvérekkel megbeszéljük, de most nem is fenyeget ez bennünket még, de legyünk óvatosak mindenhol egyébként, mindenhol. Vigyázzunk magunkra, egymásra, és itt a templomba is törekedjünk ezt szem előtt tartani. A presbiter testvéreket kérem még, hogyha nem futnak el most, hanem itt tudnak maradni egy pár percre, akkor beszéljünk a kisteleki templomépítéssel kapcsolatba. Jöjjenek be az irodába a presbiter testvérek, akik itt vannak, ezt kérem. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.